kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajna folytatja a durva beavatkozását a közelgő magyar választásba, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök politikai alapon akadályozza a kőolajszállítás újraindítását a barátságvezetéken, noha annak műszaki akadálya nincsen. Újabb kárpátaljai magyar esettel Ukrajnában, az Aknasz-Latinai nagyközségben élő magyar férfi 36 éves volt. Az áldozat családjának a kormány megad minden lehetséges segítséget, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta azt is, már csak nem 100 olyan magyar emberről tudni, akik meghaltak a háborúban. Az ukrán-magyar határszakaszon 5127-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 8 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Idén 38 milliárd dollár támogatást adnak Ukrajnának drónokra, légvédelemre és Patriot rakétákra az úgynevezett Ramstein országok, közölt az ukrán védelmi miniszter. Jövő héten kedden és szerdán Genfben tartják a háború lezárását célzó ukrán-orosz-amerikai tárgyalások következő fordulóját. Donald Trump szerint az ukrán elnöknek kell lépéseket tennie a háború lezárása érdekében. Az amerikai elnök arra az újságírói kérdése, hogy véleménye szerint Ukrajnában szükség lenne választások megtartására, annyit felelt, a béke felé vezető úton Volodymyr Zelenszkijnek van feladata, Oroszország meg akar állapodni. Az amerikai elnök bejelentette, az Egyesült Államok újabb repülőgép hordozót vezényel a Közel-Keletre. Washington tehát tovább növeli a nyomást Iránra, nukleáris és ballisztikus rakéta programja miatt. Elemzők szerint ez egy újabb jel lehet az esetleges támadás megindítására. A megváltozott világrendről és az Európai Unió ebben elfoglalt helyéről szóló előadása nyitotta meg a holnapig tartó müncheni biztonsági konferenciát a német kancellár tegnap. Friedrich Merz beszédében a Guardian tudósítása szerint többször is bírálta a magyar kormányt és Orbán Viktor miniszterelnököt az uniós döntések blokkolása és moszkvai útjai miatt. Újabb nagy kínai technológiai cégeket, köztük az Alibabát és a BYD-t is felvette arra a listára a Pentagon, amely a kínai hadsereggel együttműködő vállalatokat tartja nyilván. A listai már több mint 130 olyan szervezetet tartalmaz, amelyeket Washington azzal vádol, segítik a kínai fegyveres erők modernizációját vagy működését. Kereskedelmi megállapodás kötött az Egyesült Államok Tajvannal, ennek értelmében az USA-ba irányuló export nagy részét a korábbi 32 helyett 15%-os vámmal terhelik. Megjelent a magyar közlönyben a cukrászdák támogatását szolgáló rendelet. Egyebek mellett azt vállalta a kormány, hogy adómentessé válik a fogyasztáshoz köthető reprezentáció, és 4-ről 2%-ra csökken a turizmus fejlesztési hozzájárulás. Idén már csak nem 70 ezeren kérték az anyáknak járó kedvezményeket online a NAV-nál. A Nemzetgazdasági Tárca azt közölte, tavaly mintegy 240 ezer három vagy több gyermekes anya töltötte ki az adóelőleg nyilatkozatot. Újabb 5 jelölő szervezetet vett nyilvántartásba az április 12-i országgyűlési választásra a Nemzeti Választási Bizottság tegnapra, így már 21 párt és 12 országos nemzetiségi önkormányzat került a nyilvántartásba. Az MSZP országos elnöksége azt javasolja a párt kongresszusának, hogy a szocialisták ne indítsanak országos listát és jelölteket. A kormányváltás érdekében minden körzetben a legesélyesebb ellenzéki indulót kellene támogatniuk 4 egyéni jelölt kivételével. Első fokon 7 év fegyházra ítélte a bíróság Ceglédi Csabát költségvetési csalás és bűnszervezet működtetése miatt. A politikus feltételesen sem bocsátható szabadlábra. Az ítélet még nem jogerős, az ügy várhatóan másodfokon folytatódik. Határozott fellépést vár a kormánytól a kitörés napjára szervezett neonáci emléktúrák ellen a mazsi hisz. A kitörés napjának évfordulóján a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége fontosnak tartja, hogy a budapesti német és magyar védőrség katonai akciója megtisztulhasson a rárakódott neonáci színezettől. Eltűntként keresi a rendőrség Pesti László dokumentumfilmest, a Pesti Fekete Doboz alapítóját. A körözést az első kerületi rendőrkapitányság rendelt el. Az eltűnés dátumának február 9-e hétfőt adták meg. Robbanás okozhatta 4 halálos áldozatot és több mint 20 sérültet követelő épülettüzet Budakeszin, az ügyben büntetőeljárás indult közveszélyokozás gyanúja miatt. Végül az időjárásról: fátyol felhős, többfelé derült az ég, csapadék nem várható, a szél estére már megélénkülhet, a csúcsőmérséklet általában 10 fok körül alakul. Holnap jön a hidegbetörés, nagyon erős széllel, akár óránkénti 100 kilométeres széllökések is lehetnek. Híreinket hallották.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, Túri Sarolta a zenei szerkesztő és a technikus Tompos Péter nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Kassára megyünk, színházba, majd utána Mezőkövesden szó lesz a matyóhímzésről és a házasság hete kapcsán egy család életéről. Elsőként Bocsárszky Attila kassai színművésszel beszélgetünk. Nagyon örülök, hogy tud szakítani egy-két percet most. Előadás előtt vagyunk még, kis szuszogás után. Most már azért kérdezhetem, ugye, hogy tulajdonképpen mennyire ismeri a magyarság ezt a színházat itt? A határon innen és a határon túli magyarság ismeri?
Hát ugye ez a színház azért lett kitalálva és alapítva 68-69-ben, hogy a kelet-szlovákiai magyarságnak is legyen színháza. És ugye hát azóta mi játszunk mégis Ágcsernyőtől Pozsonyig, végig Szlovákia határmenti területén játszunk, és amikor ugye megnyíltak a határok, és már el lehetett fogadni azt, hogy hivatalosan is, hogy Magyarországon, Magyarország határain túl is élnek magyarok, mert ugye hát ez tabu volt annak idején, akkor ugye picikét, hogy az embereknek kinyílt a szemük. Persze, hát voltak, akik tudtak, de voltak, akiket így neveltek az iskolába, hogy a magyar ember az Magyarországon él. Határon túl nincsenek magyarok. De mivel, hogy ezt a 89 után, ugye, hogy megnyírtak a határok, megnyíltak a lehetőségek, akkor az emberek azért kicsit másképpen kezdtek nézni erre a dologra, és hát elkezdtek járni ide színházba. Encsig, ugye annak idején is, még Trianon előtt a központ ezeknek a falvaknak ez Kassa volt. Paraszt az ideje eladni az almáját, ide járt a orvoshoz, stb. Ugye is, ahogy ide tette Trianon a határokat, akkor ezt lezárta.
Ugye azért mégis egy kicsit tájékozódtam, utána visszatérünk erre a dologra. Ön azért nem itt született, hanem ott a közepén a magyarságnak, Fülek, hogyha jól olvastam.
Igen, Füleken, de hát az is felvidék, tehát az is határon túli része a Magyarországnak. Én igen, ott születtem, aztán elkerültünk Rozsnyóra, mert ugye anyuék ott kaptak állást, pedagógusok voltak, és aztán ugye középiskolában én idejöttem Kassára, Magyar Ipariba.
Ja, akkor most már értem, hogy mi vonzotta ide, de tovább megyünk, azért még volt itt Pozsony is, meg minden.
Jó, hát az már főiskola volt, ugye a Színművészeti Főegyetem, az már is főiskola, akkor még nem volt egyetem. Aztán átmentem Budapestre, ugye egy évre, és aztán visszajöttem Pozsonyba diplomázni, és ugye itt idejöttem ismét vissza, ahonnan elindultam 79-ben. Na, tehát a kérdésre még visszatérve, hogy járnak-e határon túli, mármint hogy innen határon túli magyarok színházba ide. Persze járnak, hál' Istennek. Tehát ugye ott hagytuk abba, hogy ide jártak piacozni, de hát ők ide jártak kultúrát nézni is. És hát ugye ezáltal nekünk a bérletes előadásaink megnőttek, sokkal nagyobb területről jártak ide színházban, mint azelőtt. Tehát most, ahogy megnyíltak a határok, megnyíltak a lehetőségek is.
Ön pedig, hát színész lett, tervezte, hogy az lesz, vagy sodorta a sors?
Hát engem sodorta a sors, mert ugye apukám is színész balanta volt, aztán lett színész, de hát ugye két mondatban csak annyit, hogy ugye felvették annak idején a Színművészetire Budapestre. Nagyapám ugye, aki a Rozsonyi Magyar Iskola igazgatója volt, nem engedte meg magának azt, hogy ő, az ő fia komédiás legyen, tehát nem engedte vissza. Aztán ugye elvégezte a biológia testnevelés szakot, tanítóképzőt Nyitrán, és végül is aztán az lett a vége, hogy úgyis itt kötött ki nálunk a színházba. Igaz, hogy már idősebb színészként, és idősebb emberként lett színész, tehát 40, majdnem 50 volt már, mikor ide jött a színházba. És ők engem ebben nem gátoltak. Se anyu, se apám, mert hát ő gátoltak, ő aztán engem nem gátolt.
Mi az a ma egy felvidéken élő magyar fiatalt, vagy akkor mi vonzotta, hogyha jól tudom, azért ma már 60 év körül van, tehát akkor mi vonzotta a színész pályában, a magyar színészként úgy játszani? Mi az, ami még a felvidéki magyar fiatalokat vonzhatja erre a pályára? Van olyan?
Hát én nem tudom.
Már Európa
vonzott. Igen, most már az a fajta nemzetiség öntudat, ami mi bennünk volt, meg van, az már most a fiatalokban nem nagyon van. És engem akkoriban különösebben nem, semmi más motivációm nem volt, vagy semmi több motivációm nem volt, mint egy magyarországi akkori fiatalba, aki színészi pályát szerette volna választani. Tehát nekem egy dologgal még pluszban voltam, azt, hogy tudtam a szlovák nyelvet olyan szinten, hogy képes voltam szlovákul, és képes vagyok mai napig is szlovák színházban játszani. Tehát én Otellót játszottam szlovákul, ami nem egy kis szerep. Tehát tudom a szlovák és a magyar nyelvet olyan szinten, a színpadi nyelvet olyan szinten, hogy akármikor, akármelyik nyelven képes vagyok játszani.
Ugye ez a vidék azért a Csallóköz, illetve tulajdonképpen a Salgótarján fölötti részek, azok a vidékek. Meg itt a déli rész, Kassától délebbre még azért még megmaradt magyar nyelvűnek is. De már itt azért a kettős, hármas annyira nem, tehát mert látom, hogy cseh, szlovákul, magyarul tökéletesen tud beszélni, tehát színházi szinten is tudja megtanulni az anyagot is. Ez a felső Magyarországnak a déli része azért az identitást kezdi elveszíteni? Mert mondta a fiataloknak, már nem vonza az, hogy magyarként mondják. Ugye amikor 68 után, én 79-ben voltam itt, hát nem engedtek be a boltba se nagyon akkor, nagy volt az ellentét, de most már nincs ellentét, most már szabad a határ. Lehet menni akár Portugálián keresztül, Venezuelába is.
Hát igen. Hát az a fajta nemzetiségi öntudat, ami mi bennünk volt annak ideje, az már most nem, az már most nincs. Most picit átalakult, vagy másképpen működik. Tehát most inkább a szülőföldnek a kérdése. Tehát én itt születtem, itt akarok meghalni című jelenet. Na most az, hogy itt milyen nyelven beszélnek, meg hogyan beszélnek, az mindig ahogy annak idején is a tanáron, a papon, a környezeten múlott, hogy melyik nyelv volt az, amit úgy nem választottak, hanem szépen mondva úgy mit vertek belénk. Szépen.
Magyarul is tulajdonképpen.
És már az én gyerekeim is, tehát a kicsik, ők is azt mondják, hogy neki mindegy, hogy milyen nyelven beszélnek valakik meg valahogyan. Ő tud angolul, az is tud angolul, és már az ő kommunikációs nyelvük a ház angol. Tehát itt már nincs az, hogy most így magyar, úgy magyar, de mondom, fiam, egy ponton kell, hogy legyen a szíved csücskibe egy döntés, hogy magyarnak vallod magad, vagy szlováknak, vagy németnek, vagy csehnek. És szerintem ez minden emberben benne kell, hogy legyen.
Identitás tudat az valamilyen szinten, ha a szülőföld, akkor szülőföld. Azért mondta, hogy Otellót játszott szlovákul, vagy csehül, nem is hallottam pontosan, hát akkor ennek már nincs olyan szerep, amit úgy, ha odadnák, játssza el, eljátssza. Szépen szerintem nincs álma, hogy majd ezt játszanám, és hol?
Hú, hát álmom az már, én nem is tudom, hát én, nekem több mint 150 bemutatón volt ez alatt a 40 év alatt, tehát ebben benne volt Molière-től kezdve, Shakespeare-en keresztül, a nagy világklasszisokon keresztül, modern drámán keresztül, tehát mi sok szerep volt nekem. Egy szerepálmam volt, az be is teljesült, az a Cyrano volt. És amúgy nagyon nincs nekem szerepálmam, soha szerepet nem adtam vissza, akármilyen kicsi volt is, soha nem is kértem szerepet. Tehát én úgy, engem ugye a sors úgy megajándékozott nagyon sok jó szereppel, sok főszereppel, de hát ugye mindenhogy mindenki, én is fáradok. És ez alatt a 43 év alatt, amióta színházban vagyok, és ez alatt a több mint 150 bemutató alatt azért elfáradtam már én is.
És láttam, ott elkapizsgáltam, rendezett is volt olyan darab, az nem állom, hogy rendezzek, mert én nem tudom, hogy szeretnék rendezni.
Ez nem volt álom, ez helyzet volt. Ja. Ez helyzet volt, én nagyon szerettem a szórakoztató a zsánert. És akkor ugye én tanítok itt a konzervatóriumban Kassán színész palántákat, és velük csináltam egy kabarét. Egy klasszikus nóti vadnai kabarét, ami arról szólt, hogy megismertessem ezekkel a fiatalokkal ennek a zsánernek a lényegét. Hogyan kell egy kabarét játszani? Hogyan kell a nézőkhez úgy közel férkőzni, hogy ne legyen tolakodó, ne legyen öncélú, ne legyenek a dolgok öncélúak, hogy elfogad ható legyen az, amit ők játszanak, mert ezt a zsánert nagyon nehéz játszani úgy, hogy ne legyen öncélú, mert penge élen fut. Nagyon nehéz a nézőket megnevettetni. Sokkal nehezebb, mint megsirattatni. És ezt a zsánert Szlovákiában nem nagyon tudják csinálni. Ezt tudják az a csehek, tudják a magyarok, németek, de a szlovákoknak nincs kabaré múltjuk. És én próbáltam ezeknek a fiataloknak ezt megcsinálni. Meg is csináltunk egy előadást, és látván az én igazgatóm azt mondja neki, hogy nekem, hogy te ezt nem tud magyarul megcsinálni? Hogy ne tudnám. Ezek magyar jelenetek. És akkor csináld meg. És akkor így jött az, hogy egy olyan kicsi díszletben csináltuk meg ezt a kabarét, nóti jeleneteket, ami egy kis zsebkendőnyi helyen is elfér, tehát picike szín, falusi színpadokon, mert nagyon sok falu kért tőlünk előadást, és azért nem tudtunk elmenni, mert nem volt hely, tehát nem fért fel a díszlet, amiink volt. Ezt pedig direkt olyan díszlettel csináltuk meg, hogy szűkíthető, nyitható. Tehát akárhol felállítható.
Régen divat volt a tájolás. Úgy hívták, ugye, igen, hogy el menni palmakra játszogatni. Most ma már kevesebb.
De. Mi nekünk a mai napig is az alapítók levelünkben tájoló színházként vagyunk feltüntetve. Tehát mi lejátszuk itt a Kassai Tália színházba.
Is, ha kell.
Igen. Lejátszuk a bérletes előadásokat, ami most azt jelenleg azt hiszem, hogy 7 előadás, és utána megyünk ki, tehát Király Helmec, Nagykapos, Rozsnyó, Tornaja, Pelsőt, és még aztán le nyugatra, Csaló közben turnékat szoktunk, hát egy tavaszi, meg egy őszi turnét mindig csinálunk, tehát mi tájoló színházként vagyunk jegyezve.
Gondolom, hogy nem könnyű a megélhetés sehol sem, Magyarországon sem, mindegyik színháznak. Van, ahol politikai okok miatt jobb, vagy mi kevés, de ezt hagyjuk, mert itt aztán nem érdemes azzal foglalkozni. Nem. Abszolút azzal érdemes foglalkozni, hogy tulajdonképpen önök azért megharcolnak, hogy fent maradjanak.
Igen, megharcolunk, mert ugye mi nemzetiségi színházként vagyunk itt kezelve, és mi a fenntartótól, tehát a megyétől csak a béralapot kapjuk, meg azt hiszem, hogy 10-10-10 ezer eurót előadásokra, darabokra, a kosztümre, díszletre. A többit ezt ki kell nekünk termelni, és ugye hát ugye minket azért a magyar állam mindig is támogatott, és mindig is fog, teljesen mindegy, hogy milyen kormányban az élen. Mindig támogatott, célirányosan, tehát mi kértünk, én nem tudom, autóbusz gumira, akkor autóbusz gumira adtak.
Értem.
Tehát ez így működött, és ez így működni is fog.
És akkor ilyenkor, amikor már x-edik előadáson van túl, hát volt előadás, a szebb legyen, nem a túl, mert a túl van, az azt jelenteni, hogy a kínlódás nem. Ilyenkor nincs semmiféle kis drukk, mert bennem mindig van, hogyha bárhol vagyok, és riporterként megjelenek.
Drukk az mindig van. Mondom, 43 éve vagyok a szakmámban, és minden előadás alatt van egy ilyen normális, egészséges tréma. Így nevezzük. De én szerintem ez így van rendjén, mert ha nem volna, akkor nem lenne meg az a természetessége a szerepemnek, vagy az egész előadásnak, mint amiért a színházak ki vannak találva. Mert ugye egy színházban egyik előadás sem egyforma.
De tulajdonképpen az sem, hogy én milyen vagyok, és megelégszem-e magammal, vagy sikerül-e azt teljesítenem, azt nyújtanom, amit pontosan akkor úgy szeretnék. Én sem vagyok egyforma mindig.
Ez pontosan így van, ez pontosan így vagy, ahogy mondja, mert hogyha ez nem úgy volna, akkor az ezzel a mű intelligenciával is csinálhatnak színházat. De sajnos, vagy hál' Istennek nem így van.
És tulajdonképpen akkor nem izgul, de azért megvan az a drukk, ami kell hozzá pontosan, és volt már, amikor azt mondta, hogy új, de kutya jó voltam.
Hát, én nem amilyen nem volna, én mindig kétségekbe vagyok. Tehát én soha nem vagyok elégedett magammal, mert nem tudom miért, pedig lehetnék, de nem vagyok. Nem vagyok, mert mindig találok magamban valami, hogy ezt most elcsesztem, ezt most nem úgy mondtam, ez most nem így jött ki. És ez így van, amióta csinálom ezt a szakmát.
Szereti magát visszahallgatni, visszanézni?
Nem. Se a rádióban nem szeretem magam látni, se filmen nem szeretem magam látni. Én még egy filmet néztem végig, amiben játszottam. Az a Coyote című film volt, de többit nem. Soha nem láttam magam, és soha nem hallgatom magam vissza.
Mennyit vesz ki önből egy előadás egyébként?
Hát a szereptől függ mindig.
Ja, persze, igen.
A szereptől függ, hogyha... Hát, amit mondjak, például a Cyrano alatt 3 kilót fagytam. Vívások voltak benne, ugye 2,5 órából 2:15 színpadon voltam, tehát azért az meló. Mondjuk a mai előadás nem vesz ki belőlem sokat, mert 2 jelenetem van, 2 kis jelenetem, és egy-kettőre megcsinálom.
Tehát mondta, hogy igazából nem utasított vissza soha kis szerepet sem, nagy szerepet sem, de hát tulajdonképpen nem ezen múlik az ön, úgymond már karrierje, mert már azon
Túl vagyunk.
Ezt azt mondta, hogy túl, de végül is azért mégis örömmel játszik. Szívből kell, hogy játszom.
Igen, mert nekem 2 volt lehetőségem Magyarországon maradni. Egyszer a Madách Színházban, egyszer Egerben, és a sors mindig valahogy visszadobott Felvidékre. És most azt ne részletezzük, hogy miért. Jó, inkább persze. Arról beszéljünk, hogy miért maradtam itt. Én úgy érzem, hogy én Ágcsányőtő Pozsonyig nekem hirdetnem kell az igét, a magyar nyelvet, és az a feladatom, hogy ezt minél jobban tegyem, és minél több emberhez eljusson az az ige, és úgy, ahogy ezt én gondolom.
Azt hiszem, hogy érdemes lenne folytatni, de ennek azért előtte még csak-csak ott át kell venni a színpadnak az illatát, meg igen, a korát ilyenkor. Köszönöm szépen, és hát kívánom azt, hogy egyre többet lássák önt azok a magyarok, akik jönnek.
Köszönöm.
Bocsárszky Attilát hallották Kassáról, a Thália Színházból. Thank you. műsorunk folytatásában egy család életébe nézünk bele, mégpedig a házasság hete alkalmából.
Nyitrai Dobai Krisztina.
Nyitrai József.
Gyerekek?
Ó, de hát vannak, hancúroznak.
Aha, akkor jó. Három?
Három.
Hát, ritka, ugye? Akkor összeszámolom, 3x5, 15 éves házasok vagytok? Nagyjából.
Igen, annyi.
Jaj, de jó, hogy tudom, mert elárulták, hogy a házasság hétvégéje van, tulajdonképpen mondják, hogy nem divat. Divatnak kell, hogy legyen az, hogy az ember szeret valakit.
Nem kell divatnak lenni. Szeretés, ennyi, kész.
Ugye, amikor az ember összeházasodik valakivel, nem biztos, hogy teljesen arra gondol, hogy hoppá, örökké, amíg élünk. Na de hát, amikor kimondtátok. De ez benne volt, amikor mi ezt, mikor volt ez, 82-ben, egy kicsit már régebben, akkor, amikor mi kimondtuk ott a Baktor Lóránt házi tanácsházán, utána idejöttünk a templomba elmondani még egyszer azt a dolgot, hogy holtodiglan. Tehát, de azért ez nem jelent nektek gondot akkor, hogy 15 évvel ezelőtt kimondtátok, de már úgy hittétek, hogy akkor ez végleges.
Igen.
Ugye három gyerek, nem csak a gyerek pecsételi meg, hanem ugye mindennapok, hogy akarok-e együtt lenni, mert nem könnyű azért, hát azért nézek a férjedre, mert hát nekem se könnyű.
Igen.
Vagy nem.
Nem egyszerű engem nem, elviselni, nem. Ugye?
Mert ez a jó, hogyha...
Mindenkinek van valami nyűgje.
De a cél ugyanaz. A célunk egy.
Hát igen. Ugye a gyerekeknek fontos az, hogy biztos legyen a háttér.
Igen, ez mi megpróbáljuk meg is adni.
Ugye, mert egy darabig, ugye, hogy jó, milyen jó, hogy együtt vagyunk, utána, amikor már van, akikre vigyáznunk kell, felelősek vagyunk értük, azokért azért sokat kell elviselni, tőlük is, meg hát másiktól is.
Így van. Ez így van.
Nem egy könnyű dolog, azért a házasság hétje van, de ugye ma már a szentségeket nem nagyon tekintik fontosnak az emberek. Nektek, ha ugye egy más utatok volt, de akkor is a jövő útja az, hogy együtt kell küzdeni azért, hogy...
Hát nálunk a felállás is az, hogy én katolikus vagyok, Jóci református. Tehát itt is volt egy ilyen, ő annyira nem, neki nincs az életébe benne, az, hogy most eljárjon misére, megtartsa ezeket a szokásokat. Én próbálom átadni a gyerekeknek is, mert hát Levente már végigjárta, tehát ő már bérmálkozott is. Kendével majd most kezdődik, mert most kezd majd suliba járni, jár oviba is sittanra, meg elmegyünk templomba. Ő konkrétan szeret is templomba járni.
Most nem pontosan erről van szó, csak, hanem arról, hogy a családnak mi a szerepe. Ugye a családnak az a szerepe, hogy gyerekeket neveljen, és hát utána a gyerekek és gyerekeket neveljenek, és folytassam. Tehát, hogy azért megmaradjon itt nekünk Mezőkövesden, Borsodabó-Zemplénben, Magyarországon, Kárpát-medencében ez a pici magyarság, ami nem is olyan pici, csak azzá tették. Nem így van?
De, így.
Ugye egy jó család sokat segít. Azon is. Nekem pedagógusként is teljesen más volt olyannal együtt dolgozni, ahol a család az fontos volt. Ugye az érezhető az iskolában is, és a gyerekeken is, hogy bizony, igazán nem volt egyik se szent, sose az enyém se, de hát azért ott volt benne, hogy volt valami kis fék, meg valami kis olyan tudat, hogy igen, a család az fontos nekem. Édesanyám, édesapám, ők azok, akik mintát adnak.
Igyekszünk, de még most velük nehéz. Mert a kicsik azok bitangok. Hát, a legkisebb az kutyaütő nagyon.
Hát az a jó.
Ő táncol legjobban az idegszálakon.
De nem jó az, hogy van mivel törődni?
De nagyon jó. Jó, persze. Jó, csak belefáradunk sokszor. Újra és újra úgy ébredünk, hogy na majd a mai nap majd még jobb lesz. Kisebb-nagyobb sikerekkel, igen.
Ugye azért ahhoz idő is kell, gyerekekre szánt idő fontos, hallottam azért a mostani helyzetben elég sokat vagy tőlük távol, de ez akkor az apuka pótol, vagy nem sikerül azért az édesapa pótolni az anyukát?
Nem
nehéz.
Igen.
Mert az apa az úgymond egy kicsikét megengedőbb, nem?
Nem, pont fordítva. Ah. Én vagyok a szigorúbb.
Mit jelent? Hát nem verést jelent, hanem...
Ja, nem.
Hanem olyan dolgot, hogy mit csinálj, házi megvan-e, ilyenek?
Is. Ilyenek is. Az is rendrakás.
Hát gondoltátok volna meg, hogy lánygyerek legyen, hogy takarítsanak a lányok, de hát így lett, a fiúk lettek.
Három lány készült, három fiú lett. De. Én örülök a fiúknak egyébként. Hát, nem is tudom, mit csinálnék a lányokkal, tehát...
Hát takarítanál.
Hát már nagynál ki kell vennie jobban, hogy vigye magával, hogy na most akkor gyere, csináljunk közösen. Már most a munkát is, azért 15 éves lesz a nagy. És akkor már, hogy menjen segíteni, ahhoz megtanulni kell apukának is, hogy vigye bele azt a 15 évest, aki még igazán nem nagyon csinált olyan dolgokat.
Azon mosolgok, hogy kis kamaszokat nehéz nevelni az apukának. Hát én lehet, hogy megengedtem több mindent, de nem vagyok benne biztos, csak most utólag vagyok a 40 éves fiaimra úgy büszkék, mint hogyha jól neveltem volna őket, hát egyelőre úgy tűnik. Tehát azért úgy érzitek, hogy sikerül bizonyos korlátok közt tartani őket?
Szerintem igen, mindenképp igen, sikerül.
Nehéz egyébként.
Kiabálással néha hangosak vagyunk, igen, néha kiabálunk, néha meggondolatlanul is szoktunk beszélni, de utána megbeszéljük. Tehát vannak a megsértések, vannak a megbocsájtások, tehát minden is, minden spektrum van.
Mondják az olaszos családot, nem olaszos család, ez minden családban meg kell, hogy legyen az, hogy azokat a dolgokat, amelyek fontosak, úgy megérezzék, megbeszéljék, ha kell, halkabban, ha kell, hangosabban, de muszáj megcsinálni, és hát végül is akkor jön egy következő időszak, most a serdülőkor után, a kiskamasz után már jönnek a nagyobbakat. Hát ugye kisgyerek kis gond, nagygyerek nagy gond. Most jön még a java, azt mondják ilyenkor.
Még nem nagyon mutatja.
Kell szóhajtani
ehhez. Megvan, mert a rendrakása az valami katasztrofális. Lehet itt éli meg magának azt a szabadságot, vagy nem tudom, mit szeretnének, lázadást megélni, de nem nagyon tudunk panaszkodni rá.
Jó.
Tehát vannak lényegesen rosszabb kamaszok is, akik szerintem tiszteletlenül beszélnek felnőttel, illetve szüleikkel, hát ezt nem mondhatjuk el. Nem nagyon tudunk panaszkodni rá. Tehát vannak lényegesen rosszabb kamaszok is, akik szerintem tiszteletlenül beszélnek felnőttel, illetve szüleikkel, hát ezt nem mondhatjuk el.
Hát ugye, hogyha probléma lenne, nem kicsi, mert kicsi az mindenütt van, nagyobb probléma lenne, akkor nem is vállaltátok volna, hogy akár szóba álljatok velem is, tehát még ti annak a fajta időszaknak, amin én már túl vagyok, és nem mondom, hogy jól csináltam, abszolút nem vagyok se büszke rá, sem nem szégyellem, hogy mi is történt, de egyetlen egy dolog, hogy azért a szeretet azért összehozhatja a gyerekeket is. Nekem is három van, nagyobb bacskák, hát nektek is három. Gondolom, hogy ez egy olyan időszak, amikor már kezdenek növekedni, őket is összehozzátok, és akkor a szeretet a családon belül megmarad.
Az biztos. Szokták ők itt ölelgetni egymást, meg puszilgatni?
Hát érzik, hogy fontos az, hogy a másik szeretetét érezzék, ugye?
Igen.
Akkor jó érzés.
Igen, vagy a nagy verekedések, nagy bokszolások, birkózások vannak, vagy a nagy szeretet egymást simogatják, puszilgatják, ölelgetik, és minden nap megvan minden.
Mint egy évben, a 365 vagy 66 nap, szépen megvan a harag, szeretet, vitatkozás. Tehát ez nem természetes.
De megvan, hogy utálja, nem jövök, ne szólj hozzám többet. De eltelik egy 20 perc, és már ott vannak egymás mellett, azt ugyanúgy játszanak.
Úgyhogy belegondoltok, melyik a jobb, hogy itt van a sok, nem nagy probléma, de mégis probléma, meg a jövőbeli probléma is a gyerekekkel, vagy pedig szépen azon gondolkodni, hogy jaj, hát nincs problémánk, keresünk magunknak mást, mert nincs gyerek, nincs akit szeressünk, nincs akik szeressenek annyira, mint a gyerekeink, azért egy ilyen ünnep alkalmából.
Igen.
Karácsony például.
Összességében nagyon jó. Tényleg, mert jó, hogy nyüzsgés van. Mert amikor nincsenek itthon, akkor mind a kettőnknek hiányzik, hogy ú, de furcsa, üres a ház, hú, de csend van. Ha itthon vannak, akkor meg de sok. Ú, de sokan vagytok.
Több mint egy fél óráig beszélgettem anyukáddal, amíg át tudtatok jönni, mert hát mindig van valami, hát gyerekekkel is foglalkozni kell, nem csak a vendégkel, pláne nem azzal, aki éppenséggel vallatni akar benneteket. Gondolom nem gyakran szoktatok riportra úgy készülni, és azért az érzés az ott volt, hogy jaj, gyerekek, hát, mintha készülnem kellene, de mégis csak majd átmegyek, hogy ha kell is, de hát nektek meg holnap is nap lesz, hisz.
Az biztos, meg még este ma is.
Ja, még ma is, de én csak úgy a gyerekek, jó, mert hát éjszakára fogsz menni, és akkor jó van, akkor aludjál egy kicsit.
Ah, de hogy még most gyorsan csinálok vacsorát, meg kell csinálni a középső gyereknek, holnap lesz a farsangi bál, még nincs egészen kész a ruha, még vannak némi kis ragasztásra való.
Nem fogod hímezni?
Nem.
De azért a férjed segít, ugye? Sok minden.
Amiben tudok.
Meg amiben muszáj.
Igen. Igen.
Nagyon köszönöm, és akkor hát jó egészséget nektek is, a családnak is.
Hát köszönjük.
Nyitrai Dobai Krisztinát és férjét, Nyitrai Józsefet hallották Mezőkövesdről.
Végezetül Árvai Erzsébettel beszélgetünk a matyó hímzésről.
Ajándékba lesz a doktornőnek, aki a legkisebbik unokámat fogja műteni. Hát mivel pénzt azt nem lehet adni, ezt meg saját magam készítettem, tehát így még azt sem mondom, hogy hú, de sok ára van, mert nem sok, a munkám az nem számít.
Hát de egy ugye... matyó ilyen dolog, kész, nem igen. Beszélünk róla, tehát a háziáldást tudjuk, otthon nekünk is megvolt, meg szinte mindenhol. De azért ez a körbe szegélyezett matyó hímzés, ez önálló?
Saját minta. Első pegytől az utolsó öltésig mint a sajátom. Tehát máshol nincs meg ez a minta, másnak még nincs meg.
Hogy mondjam ezt? Tehát, hogy annyira nem vagyok én olyan rongyos, aki tudja, hogy hogy is vannak ezeket, úgy a kivarás előtt ki kell rukkolni?
Igen, ki kell sablonálni, vagy drukkolni, kövesden drukkolják, szoktam mondani, és utána. De ugye először meg kell rajzolni a mintát, és egy kicsit szimmetrikus, kicsit mégsem hasonló a rózsa, de nem egyforma, mert hogy elég változatos a matyó minta is, egy ekkora 40x36-os méretre nem lehet mindenféle rózsát fölrajzolni.
Akkor mi ebben az egyéni az, hogy hova teszed el oldalra, balra, jobbra hát ez, a szirmokat?
Igen. Hát igen. És hát ugye nagyon sok esetben van különböző mintája. Ez egy páva aljú tulipán.
Na most az a legfelső, ez az legfelső, középen van, igen. Akkor az fontos.
Igen, az középen, mert hogy a tulipán tetejére már nem mindig szoktak rajzolni, az a úgymond a befejező rész, ugyanúgy van a két sarkán is, itt belül is van, és mindegyik szinte másféle kicsit.
De és hát, mi az, ami mellé kerül? Hogy tervezted meg, hogy mellé kerüljön, vagy pedig csak úgy jött az érzés?
Hát az, hogy jött is az érzés, és mikor már rajzolom, akkor a színeket is megpróbálom elgondolni, hogy melyik szín miután következik, vagy mi mellé kerüljön, mert a bordó mellé kéket nem nagyon szeretünk, mert az már úgy sötét, ezért inkább csak narancssárgát, vagy rózsaszínt, vagy bármi más, csak ne sötétkék legyen, mert az már túl sötét, még ha fehér is az alap.
Egy matyónak az, hogy milyen legyen, az benne van a lelkében, hát, benne van az érzésében,
hát,
a tanulásában.
Én mondjuk nemrég rajzolok, van, aki gyerekkorától rajzol, én 10-12 éve, hogy kezdtem rajzolni, és nagyon-nagyon sok mintát megnéztem, nagyon sok régi tervezőnek, rajzolóasszonynak, illetve íróasszonynak a mintáját megnéztem. A múzeumban, a Kis Jankóbori házba, a terítőket, na mindegy, és abból próbálok saját ízlésem szerint készíteni mintát.
Hát azért nem vagyok egy nagy szakértő, de látok benne olyan dolgokat is, amelyek nem teljesen a szinkron hangot adják, hanem van más is.
Igen, ez hogy nem teljesen egyforma, kicsit legyen. Csak hogy meg lehessen mutatni, hogy sokféle apróság is van, amit a nagy rózsákhoz oda lehet rajzolni, és nagyon sokféle olyan rózsa is van, ami ebből még hiányzik, mert ugye az anyag nagyságától is nem fér egy ekkora mintára mindenféle rózsa, ami van a matyóba. Mert ha csak a Kis Jankóbori néni 100 rózsáját nézzük, de ezt követően mindenkinek volt egy saját rózsája, és már régen is lopkodták a egyik íróasszony a másiknak a mintáját. Igen. Egy ideig csak ő rajzolta utána, ó, hát az nekem is jó lesz, és ez most is így van.
Tehát amikor így kiteszed valahová, megnézed, azonnal tudod, hogy ez az enyém.
Persze, ez mindenki megismeri a saját mintáját. Minden.
És mások is a tiédet?
Hát azt nem tudom, én annyit nem rajzoltam. Én, amit rajzoltam, az a körbeölelt himnusz, amiből 12 különböző minta volt, és az még kint Szingapúrban is volt kiállításom, sőt az ország több területén, Székesfehérváron, Somogyváron.
Na most ide jövök úgy, mint hogyha egy teljesen olyanhoz jönnék, mintha semmit nem tudná, hát tudsz te, van azért egy pár dolgod a világban.
Akad, és abból a himnuszból a 2025-ös naptárt is elkészítettük, de hát már most 26-ot írunk, és hát múlt év az nekünk elég szomorúra sikerült.
Hogyha úgy ránézel egy-egy munkádra, mindenkitől megkérdezem általában, akik alkotnak, tehát nem csak úgy odaállnak, és akkor elkezdenek ott másolgatni, hogy meg vagy elégedve azzal általában, amit készítesz, vagy pedig hát újra varnád?
Mindig van valami, amit másként készítenék el, és ezért két egyformát nem is tudok hímezni, mert mindig van valami, amit kicsit másként készülne el. Mondjuk itt alul ez a csillagos rózsa is máshogy fog készülni már a következőben, mert az úgy. Mikor hímeztem, akkor még jónak tűnt, de most már nem igazán. Majd át kell kicsit igazítani.
Hú, de jó szemed van még, pedig azért én, hogyha megnézem, egyet találtam, ami más, egyébként a többi meg tökéletesen úgy egyforma. Amikor bírálnak valakit, egy ilyen munkát, akkor mit néznek? A hátoldalát, itt ennek a hátoldalát nem látom, mert le van.
Hát azt is megnézik, igen.
De neked az egyenletes hímzés fontos, vagy pedig...
Igen, igen, és... Erre szokták azt mondani, hogy hátoldalának is majdnem olyannak kell lenni, mint a színének, mert ha nem is...
Nagyon tudok.
Igen, 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 és erre szokták azt mondani, hogy már csak azért is kell a hátoldalának is olyannak látni, mert ha mi nem is látjuk, de a Jóisten látja, hogy hátolja is milyen egy-egy mintának, egy-egy hímzésnek.
Na most azért megrajzoltad, kirukkoltad,
igen.
És akkor utána a színeket válogatni, az már fejben megy, vagy igen. Pedig előtte megvan?
Hát általában a színes matyónak annak 9 fő színe van.
Na, ami, most már tanulok.
Igen, és ehhez jön még egy-két szín, mondjuk a világos kék, amit kevésbé használnak, vagy a világosabb rózsaszín, esetleg a fehér, vagy a fekete, de annak is megvan mindegyiknek, hogy melyik mintához használják. Tehát a feketét az a szűcsös mintába szokták hímezni, feketével, a fehéret pedig a körbe a csillagot, ebbe a mintában nincsen, az általában a surcokon van, és ott a fehér és sárga.
Én sosem értettem, hogy édesanyám miért piszkálja ott azt a vásznat, és Lekunszabocsba kereszt szemes, hogy mit szurkálja össze-vissza húzogatját.
Így van.
Nem jó lenne az amúgy is, szépen el van fehéren, de ez mondjuk egy olyan dolog, hogy szép, színes, de hát úgy régebben megvolt az értelme, ugye a díszítés, mert
igen,
más
igen.
Nem volt. Itt már díszítenek mindenütt. És amikor meglátják a matyót, azért még hogy van ez, szeretik, vagy mit mondanak rá?
Hát szeretik, de néha, hát mind a mai napig sajnos keverik a kalocsaival.
Hát jó,
egy is, pedig a színek is másak, a rózsák is másként vannak, mint a kalocsaiba. De hát a kalocsainak lehet, hogy nagyobb a hírverése, mint a matyónak, bár a,
hát, matyó, nem nagyon
bár a matyó is már a világörökség része.
Nem az, hogy keverik, hát persze, az, aki nem tudja, keverik.
Persze, azok.
Hát, ugye a matyónak az alapszíne az a 9, amit elmondtál,
igen.
És akkor mellette a minta főképp a rózsa.
Igen, rózsa és a tulipán.
A tulipán, és akkor igen. Mellette a...
Csillagok, minden. Görgina, egy kis... különböző bimbók, búzavirág, szegfű.
és mennyire lehet ezt otthonról is hozni?
Hát úgy, hogy én édesanyámtól tanultam meg még 6-7 évesen hímezni. Amit tudok, azt tőle tanultam mindent.
Tehát ugye azt, amit ő megtanult az édesanyjától, nagyanyjától, ükanyjától.
Pontosan, és azt én folytatom.
De az benne van az embernek a kezébe?
Igen, nekem benne.
Ez most mondom a kezébe, de a fejébe.
Igen. De hát most már sajnos a fiatalok nem nagyon hímeznek. Nagy bánatunkra. Ez nem csak az én hibám, hanem sokunknak.
Hát ezt mindenki tudja, hogy a kézimunka az nem egy igazából gyors játék.
Pontosan.
Türelem kell hozzá, szakértelem, szeretet, nem is tudom.
Hát ezt csak szeretetből lehet csinálni.
Nem is tudom még, hogy mit lehetne felsorolni ahhoz, hogy
mert
hát én, hogyha ilyet el akarnék művelni, hát ezt a legfelső, bal felső kis tulipán. Szirmot, a tulipán szirmot lehet, hogy életemben nem tudnám megalkotni, vagy megcsinálnám, de egy hónapig.
Erre azt tudom mondani, aki nagyon szép pettyet tud hímezni, vagy a leveleket tudja, hogy melyik merre hajoljon, az már tud hímezni.
De most várjunk a pettyet, azt nem tudom, azt tudom, hogy a...
Az ott.
Igen, csak én a pettyet úgy gondoltam, hogy oda csapok egyet a tollat.
Hát igen, ez olyasmi, hogy csak van ott egy kis üres hely, és legyen ott egy petty.
Most megtanulunk mindent, akkor ezt felülről kell, vagy alulról kezdeni?
Kinek hogy? Van, aki felülről kezdi, van, aki alulról kezdi. Hát attól függ, hogy ő hogy tanult meg hímezni az édesanyjától, vagy a nagymamától. Mert van, aki befelé ölti az öltéseket a már kihímzett anyaghoz, van, aki kifelé.
Gondolkodok, mert én elméletileg jobbkezes vagyok, de gyakorlatilag lehetnék, mert rejtett balkezes vagyok, akkor amerről akarom, onnan kezdem.
Így van. Ki hogy szokta meg? Van, aki teljesen fordítva varja, mint én. Tehát ez ki mit hozott otthonról? Van, aki ráma nélkül hímez. Én úgy nem tudok. Nekem rámára kell föltenni az anyagot, mert csak azzal tudok hímezni.
Keretet kell neki adni. A keret nélkül is lehet hímezni, de neked valószínű, hogy egy fix dolog kell, nem?
Hát van egy keretem, ott is van télbe egy...
Ja, az kör.
Igen, ez kör.
De akkor van lapos keret is.
Igen, ez általában a kör, amire a matyót hímzik.
Mutogatja a feleségem ott a cérnát.
Igen, mert ez sejemmel van hímezve.
Az egész?
Igen, és nem pamuttal. Sejemmel van hímezve. Jobban szeretek sejemmel, mint pamuttal.
Miért jobb?
Hát...
Jobban csúszik?
Hát igen, egyebek között sokkal fényesebb, mutatósabb az egész. De mondjuk farmerra nem lehet sejemmel hímezni, oda csak pamuttal szabad.
De egyébként tartósabb a sejem színe?
Igen, sokkal tartósabb, és én jobban szeretek azzal hímezni. Kicsivel vastagabb, mint a pamut, és kevesebbet kell ölteni.
Egy ekkora, mi ez, 40-szer?
36-os.
Mennyi időbe kerülhet ez, nem számolod?
Mivel csak nappali fénynél tudok hímezni, így egy hét.
Kis pötty,
az pár perc.
Akkor én csak pöttyet hímezni.
A betűkkel van egy kicsit probléma, mert ugye ott van, amelyik oldalát kicsit szélesebbre kell hímezni, az megy el az idő. A többit az...
De mondjuk nem nagyon értem én ezt az egészet, mert a betűk azok nem azok a nyomtatott betűk.
Nem.
Hanem valamiféle
így van.
Önálló?
Nem, dehogy. Megmondom őszintén, ez egy a Wordből nyomtatott betűk, úgyhogy úgy kerestem egy olyat, ami egy kicsit szebb is, és kicsit a régiesebb mintát próbálja előhozni, amit régen hímeztek.
Tehát ami megtetszett.
Igen.
Most én nem tudom, hogy mindenütt egyforma, mert a sorvezető nem igen volt rajta, lehet, hogy ez azért a szövet, vagy...
Igen, hát az anyag, persze, az is húzódik a hímzés közben, az is húzódik egy kicsit, de hát így az úgymond eredetinek is mondható, hogy az is kicsit keszekusza volt, egy régebbi hímzett házi áldást meg lehet nézni, ha lehet találni még valahol esetleg a múzeumban, hogy nem tökéletes egyik sem. Hiszen kézi munka, nem géppen hímzett.
Itt a kezemben egy eredetit tartok?
Hát úgy eredeti, hogy én csináltam, de biztos, hogy a népművészet mesterei biztos, hogy bele tudnának kötni ebbe a hímzésbe.
Hát nem kötni akarnának, hanem megnézni a szépet.
Igen, lehet, hogy nekik nem tetszenem, mert nem teljesen autentikus, de hát nekem így tetszik.
De hát azért volt már olyan, amit elfogadtak.
Persze, megnézték, örültek neki, de én nem viszek zsűriztetni egyetlen egy darabot se, egy sötterítőket nem is szoktam hímezni, de én zsűriztetni nem viszek egyetlen egy darab munkámat sem.
Most ez szerénység, álszerénység, vagy egyszerűen hát annyira nem is fontos?
Számomra nem fontos.
Mert mondtad már azért a te általad hímzett dolgok már a világ több részén
voltak. Hát több
voltak.
Helyen voltak, igen, és ami érdekes volt, Szingapurban mondjuk leültek a kínaiak is, nem csak a magyarok hímezni, hanem a kínaiak is. Érdekességképpen kint vagyok Szingapurban, és akkor jön oda egyik hölgy, és mondja, hogy hát neki a férjének az édesapja, az Mezőkövesden volt orvos.
Kicsi a világ.
Igen, mennyire kicsi a világ.
A matyó hímzésről Árvai Erzsébettel beszélgettünk Mezőkövesden. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak, Túrisa Zsolt a zenei szerkesztő és a technikus Tompos Péter nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.